Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsora.
Erről beszélj, hogy mi ez az átszögelt telefon.
Hát egy iskolában azt látták, hogy a fiúk ragaszkodnak ezekhez a képernyőkhöz, és szinte rabjai a telefonnak meg a képernyőnek, és egy iskolában ezt úgy oldják meg pedagógus módon, hogy elveszik a gyerektől, és kiszögelik a falra, így, ahogy látjuk, egybe. És jöjjön be apuka tiltakozni. Tehát megmondtuk, hogy nem lehet, és gyermekem, te nem tudsz vele élni. Brutális, de direkt raktuk ide, hogy az ember függni tud ettől a kütyütől, és ez nem jó.
És ez tényleg új rabság. Tehát ezt most már még egyszer nem rohanunk ki ezek ellen az eszközök ellen, bár pszichológusok nagyon sokszor kirohannak, és tehetetlenek ezen eszközök ellen. Csak annyit mondjunk el róla, hogy azzal, hogy a zsebünkben hordozzuk ezt a készüléket, ami minden pillanatban küld nekünk valami SMS-t, jelzést, Facebook, nem tudom micsodát, állandóan valamivel ingerel, és nem hagy egyedül. Őrült rabság. Olyan pórázon tartja a fiatalokat ez a kütyű, ami hát tulajdonképpen szerintem is néha megérne mi ezt a kiszögezést, annak ellenére, hogy alapvetően egy jó dolog. De pórázon tart, és meg kéne tanítani magunkat is, meg a fiatalokat is arra, hogy ebből a rabságból kiszabaduljanak. Nem vesszük észre, hogy totális rabság, és sohasem vagyunk egyedül ezek miatt.
Elment az idő, de egy gondolatot hadd mondjak ide a fiataloknak, hogy írtak nálam egy szakdolgozatot, ami arról szól, hogy a jövő embereinek milyen lesz a figyelmük. És a régi ember figyelme olyan, hogy valamire tud mélyen figyelni. És a jövő figyelme olyan lesz, hogy ki tud jól keresni, szörfölni a neten. Az lesz az intelligens, aki gyorsan és jól tud keresni. És ezt a kapcsolatoknál is sejtjük, hogy állandóan a zsebedben a Facebook és az összes többi, hogy 1000 kapcsolat. És olyan, mintha az ember egy tó tetején a jégen korcsolyáznék, és azokat most elengedem, most másokkal vagyok, azzal összerúgtam, nem baj, van még 1000 lájkom, hogy sok lesz a felszínes kapcsolat, és az ember boldog, hogy sok, így széles, de lesz-e mély? De lesz-e mély? Tehát én örülök, hogy ez van, én ABC generációhoz tartozom, nem XYZ, de gyerekem megmondta, de a fiataloknak hadd mondjam, ezt nem lehet visszafordítani, tehát ez lesz kétségtelen, hogy könnyen tudjuk egymással tartani a kapcsolatot sok-sok emberrel. Ez a jövő, ez van, de olykor ezt le kell tenni. Le kell tenni, és nem sok-sok kapcsolat kell, hanem mély kapcsolatok kellenek.
A mozgásról egy mondat. Kiírtuk, hogy mi mindenre jó a mozgás, és most megint tulajdonképpen a laza, örömteli mozgásról, akár sétáról beszélünk. Vegyük komolyan azt, hogy a mozgás hihetetlenül jó hatású, és gyakoroljuk, mert testi-lelki egészségünk függ tőle. Aztán még nagyon fontos dolog, amit átadok neked.
Hát, hogy a vasárnap ünnepnap pihenés arra is valahogy a kultúrával foglalkozik, a másfajta gondolatokkal, mint a teendők, meg a praktikus teendők, a széppel. Kicsit a teológia túl racionális lett, és az igazzal, a jóval sokat foglalkozunk, de Ágoston azt mondja, Isten szép, művész, és engedni, hogy a szép elbűvöljön minket. Moralistaként nem győzöm mondani, hogy jónak lenni, az nem erkölcsi erőfeszítés elsősorban. Kicsit a nyugati ember, bocsánat, ilyen ipari módon, hogy én tanulok sok-sok mindent, meg aszketizmus, meg görcsösen, én magam megjavítom. És kicsit hadd mondjam azt, hogy jónak lenni az elbűvöltség kérdése, hogy a szép elbűvöl. Isten elbűvöl, azt mondja János, nem tudunk hallgatni a jóról, amivel találkoztunk. A magam életén tudom, hogy amikor elbűvöl az Isten, nem visz rá a lélek bűnre, gonoszkodásra, ilyen-olyan elkeseredésre, meg mit, nem visz rá. Tehát a szép az, amin keresztül úgy átragyog a szép nagy ezbetűvel. Tehát erre tessenek időt, energiát, pénzt fordítani, sanszot adni az Istennek, hogy Istenem, lepj meg. Elmegyünk a múzeumban, és a legszebb El Greco arcot látjuk a képen. El Greco előtt hát fél napokat tudok ülni. Hihetetlenül szép. És átsüt a szép Istennek a szépe.
Szálljunk időt a játékra is, még akkor is, ha felnőttek vagyunk. játéknak is hihetetlenül sok jó hatása van. Alapvetően ez egy önmagáért való tevékenység. Ugye a játéknak ez egy nagyon egyszerű definíció. Valami, amit szeretünk csinálni, és ezért csináljuk. És alapvetően nem azért csináljuk, hogy haszna legyen, de rengeteg mellékhatása van, kedvező mellékhatása. Hiszen építi a közösséget, egy csomó készséget begyakorlunk általa, gyerekek is, felnőttek is, fejlesztett, mit tudom én, reflexeket, gondolkodási képességet és mindent. Tehát igenis tanuljunk meg játszani, nagyon-nagyon sokat játszani, bárhol emberek között vagyunk, akár társasjáték, táblajáték, mozgásos játékok, hihetetlenül jó, szabadidős, kikapcsoló tevékenység. Amikor az ember játszik, legalábbis én így vagyok vele, akkor megszűnik a világ, tényleg megszűnik, és akkor benne vagyok egy társasjáték világában, elfelejtem, hogy milyen nap van, hány óra van, jó pár órára tényleg kikapcsol a világból, ennél jobb feltöltődés tényleg nincsen.
Hát ezért mondjuk a transzcendencia jelének, útjának, eszközének a játékot, hogy az embert ebből a praktikus világból, a hasznos világból úgy kikapcsolja, és egyszerűen a játék örömében az ember megtapasztalja a transzcendenciát. A teológia úgy mondja, hogy az ember homo ludens, nem ludas, hanem hogy jó dolog játszani, és tessenek nézni, hogyha az ember figyel, tetten lehet érni, amikor az Isten viccel velem. Tud ilyeneket csinálni, és nagyokat röhögni, szerintem. Hogy azt is tetten lehet érni, hogy az Isten szép és az Isten vidám, amikor játszunk, valahogy az Isten mosolyát érezzük magunk fölött egymás között. És ha így nevetünk, akkor azt kell mondanom, hogy mindig többre vagyunk képesek. A nevető ember többre képes. Nem halálosan komolynak kell lenni és erőlködni, hanem engedni, hogy az Isten ránk mosolyogjon, és akkor mi magunk is képesek vagyunk nevetni. Pszichésen többet bír, irgalmasabb, dolgozni is, a tűrő képessége is nagyobb. Tehát a nevetés az visszahat az életünkre. Nagyon fontos, hogy adjunk szanszot az Istennek, hogy nevessünk együtt. És hát nem csak egy személynek, hanem a társadalomnak is nagyon fontos az, hogy legyen nevetés. Nyíri Tamás, a filozófus, ír arról sokat, hogy a társadalomnak az erőtlensége, ha nincs görbe tükör. Tehát jó az a maskarás középkori felvonulás, amikor a püspököt kigúnyolják, a főurakat kigúnyolják, úgy jót tesz az, hogy valamikor az egyszerű ember is odaszólhat, megmondhatja, és a főuraknak is jó, hogy néha látják, hogy ezek így látnak engem. A mai társadalomban is azért van itt a Ludas Matyi, aki nem ismeri a mesét a Nemzeti Dohánybolta, hogy kellenek ezek az intézkedéseink felé, a kormány, az egyház felé, felém, a tanárok felé. Jót tesz az, hogyha néha kapunk egy kis iróniát, egy kis görbetükröt. A diktatúrákban volt tilos mindig ez. Tehát jót tesz az együttélésnek, hogyha ez megvan.
És a munkahelyek is jól teszik, hogyha megszervezik azt, hogy legyenek olyan pontok, akár egy cégnél, ahol lehet felüdülni, lehet nevetni. Itt most azért mi itt a Szapiencián ebből a szempontból is nagyon elkényeztetett helyzetben vagyunk, mert nálunk a büfé az egy olyan hely, ahol mindig kapunk egy személyre szóló figyelmet, és mindig nevetünk. És akkor, ha oda beülnek a tanárok ebédelni, vagy a hallgatók, akkor mindig valami poénkodás kezdődik el. A büfés, hogy mindenkit személyesen ismer, és mindig tudja, hogy mit kell megpendíteni, amitől jön egy nagy nevetés. És tényleg feltöltődve megyünk, ha enélkül hát sokkal rosszabbul végeznénk a munkánkat, ez egészen biztos. Érdemes hobbit találni magunknak. Nem csak azért, hogy legyen kikapcsolódásunk, hanem azért is, mert ha hobbink van, akkor az identitásunk gazdagabb, az énünk komplexebb. Nem csak a munkánk van nekünk, hanem van más is, amit szeretünk csinálni, ami minket gazdagít. Hogyha van más is, akkor nem leszünk egyoldalak és egysikúak, és sokkal-sokkal teherbíróbbak leszünk, hiszen nem függünk egyfajta tevékenységtől. Ha valaki elveszíti a munkáját, de van egy jó hobbi, akkor nem fog teljesen összeomlani, hiszen akkor legalább a hobbiát tudja csinálni, sportítva.
És összetartja a családot. Erről olvastam egy amerikai felmérés, hogy szerintük mi tartja össze az együtt élő, jól működő családokat, és nagyon sokan jelölték meg első helyen a családi hobbit. Közösen méhészkedünk, ijászkodunk, mit csinálunk, hogy valami közös hobbi. Ezen tessenek töprengeni. Az, hogy nézzük a tévét és fesztiválon eszünk egy csülköt, az nem közös hobbi. A régiek, ezért szokott haragudni Krisztina, amikor mondom, hogy régen minden jobb volt, egy falumúzeumban tessenek elmenni, lehet a régiek életének az illatát érezni, hogy ezek hogy éltek is. És ott volt az, hogy művészet, együtt faragtak, csináltak, együtt dolgoztak, hogy lehet érezni az, hogy itt a hasznos munkán túl itt volt közös hobbi. Ma pedig ez nagyon hiányolom, hogy ilyen szórakoztató ipart élünk meg, és tolják elénk, hogy te mit művelj, mit vegyél, mit nézzél meg, hol fogyasszál, és nem mi csinálunk egy családi hobbit, hanem részt veszünk valamit. Az is kell, mi is járunk fesztiválra. Csak markánsabban, tessenek már ezen töprengeni. Nem lehet, hogy hozna az életünkbe egy felfrissülést, megújulást, hogyha elkezdenénk holnaptól valamilyen családi hobbit. Eljárnánk együtt táncolni. Milyen közel hozna egymástól az elhidegült házaspárokat. Mozognánk is, ki is szakadnánk, ismerkednénk. Erotikusan is közelebb kerülhetnénk egymáshoz. Milyen jót tenne. Vagy az egész család tudok ilyen, hogy fényképeznek. És akkor mindenki viszi a kis izért, kütyűjét, mert ez már mindenhol vannak ilyenek, és akkor ki hogy tudja azt a liliumot lefényképezni? Ki milyen szögből látja azt jobbnak? Családi hobbik, bármi, tessenek ezen töprengeni, szerintem rémizgalmas sok örömet hoz a családi életben.
Ugyanígy a nyaralás is, ami egy csuda jó dolog, kimozdulni közösen valahová. Őrült sokat jelent, hogyha a család minden évben el tud menni valahová, és persze nem kell a Kanári-szigetekig elmenni, tehát lehet a szomszéd faluba is, vagy bárhova. A lényeg az, hogy legyen egy közös élmény. Összetartja a családot, nevelési lehetőségeket ad egy nyaralás, sok mindenre van lehetőség, és azt is tegyük hozzá, hogy a nyaralásra azért is kell nagy figyelmet fordítanunk, mert a gyerekek nagyon igénylik ezeket az extra élményeket, és hogyha nem kapják meg otthon, akkor majd másút fogják keresni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy na mi spórolásból nem, mi nem engedhetjük meg magunknak, meg nincs is kedvünk, meg ez komoly szervezés, mi élünk szépen szürkén. Nagyon fontos, hogy erre áldozzunk figyelmet, meg hát itt most megint jön egy kényes kérdés, pénzt, mert hogy egyáltalán van rá pénzünk, vagy nincs rá pénzünk. Annyi pénzünk lehet, hogy van, hogy a szomszédfaluig elmenjünk, és akkor már menjünk is, de azért sokszor felmerül bennem is, hogy hát amíg Afrikában ott vannak azok a szerencsétlen éhezőknek kajájuk sincs, akkor én milyen alapon adok ki egy csomó pénzt arra, hogy elutazom, szállást veszek valahol, és hogy akkor, hát ezt megint morálisan hova tegyük?
Igen. Kell az a rádió, no money rádió, hogy a nyaralás pénzkérdés. Tehát ez egy olyan szegénységi bizonyítvány, hogy csak azért nem nyaralunk, mert nekünk nincs pénzünk. Hát nem létezik, hogy az ember nem tud kreatívabb lenni, hogy házat kölcsön kérni. Tudok ilyen paptestvérekről, akik nagyon szegényen élnek, hogy kicserélik a lakást. Én egy kicsit nyaralok Pécsen, te meg nyaralsz egy kicsit Budapesten, kicseréljük a lakást, és hát most mit látja az intim dolgaimat, hát mit lát, hát ugyanolyan életet élünk, hát. És meg tudjuk oldani, tehát nem létezik az, hogy ez csak a pénzen múlik, hogy nyaraljunk, pihenjünk, vagy legyen az életünkben ilyen. Aztán szeretném mondani, hogy olykor tessenek már megsajnálni a gyerekeiket, meg a házastársukat. Hogy látom az enyémeken is, hajnaltól indulunk, késő estig az iskolában vannak, hazajönnek, megint tanulnak, hogy annyit teljesítenek. Tessék már olykor megsajnálni, és azt mondani, hogy már pedig most gyerekeim megérdemlitek, és nyaralunk egy kicsit. Vagy a házastársunk, hogy mennyit megy értünk, és ő is fáradt, és magára is hogy van ideje, hogy nincs. Simone Weil beszél erről, ő hazaszeretetre mondja, hogy olykor részvéttel kell szeretni a hazát. És hadd mondjam ezt házastárs és a gyerekeimre is, nem úgy, hogy én mit kapok tőled, és olykor szeretem nézni, hogy alszanak a családtagjaim, és megesik rajtuk a szívem, és holnap elmegyünk úszni. Tehát ez kell, hogy egymást ne ostromoljuk, meg követeljünk, hanem kímélni a másikat, és megadni neki azt, hogy drágám, ez most nekünk és neked jár. A luxushoz azért annyit hadd mondjak, hogy Albert Schweitzer, aki a nagy fehér orvos Afrikában, kórházat épített ott, és mikor nem volt pénze a kórházra, akkor jött Európába és csinált egy ilyen orgona körútat, és a koncerteken gyűjtött pénzt arra, hogy ott tovább tudja folytatni. És azt mondta mindig a gazdagoknak, hogy gazdagok vagytok, és nektek több a javatok, és ezt élvezni is akarjátok, és azt mondta morális szabályként, hogy annyit költsetek luxusra, amennyit költötök a szegényekre. Tehát ha ti nagy élvezeteket akartok, és nagy luxus, jacht, utat, és nem tudom mit, akkor szegényekre nagyon sokat költsetek. Na ez úgy egy nagyon szép egyensúlyt be tud rakni, hogy mennyit is költsek én a luxus nyaralásra. Tehát azt fontosnak tartom, hogy a szegényeinket ne felejtsük el. Szegényeik mindig lesznek veletek, és tőlem szegényebb mindig van. Erre tessenek figyelni, hogy hogyan tudok a tőlem szegényebbeken hatékonyan segíteni. De szabad azt is, amivel kezdtem élvezni az életet. örülni a teremtett világnak, kicsit megjutalmazni a családtagjaimat is, magamat is, pihenni, hogy ehhez jogunk van. Nyilván morálisan én nem tudok mondani senkinek semmit, hogy kinek mennyi a bevétele, kasszája, évközben mennyi lehetősége van pihenni, de nem az az igaz szeretet, ami nem szereti magát és a családtagjait, és sajnál magától egy jó nyaralást, egy jó utazást, vagy tényleg egy igazi pihenést. És hát az utolsó diánk az, hogy a természet is pihen. A vasárnap fellélegzik a természet is. Itt két végletet látunk alul. Az egyik véglet, az az antropocentrikus véglet, az azt mondja, hogy az egész teremtett világ az emberért van, és nekünk szabad nyüstölni és kihasználni, kizsákmányolni a természetet. Sokáig így is gondolkodtunk. A másik véglet pedig ez az ökocentrikus véglet, ez a zöld, nagyon-nagyon zöld gondolkodás, ami szerint az élőlényeknek ugyanannyi joguk van, mint az embernek. A szúnyognak, a jegesmedvének ugyanolyan joga van az élethez, mint az embernek. Na, ezeken túl akarunk lenni, ezeken a végleteken, és azt mondjuk, hogy teocentrikus szemléletben nézzük a természetet. Szabad nekünk a csirkét megölni és megenni, szabad nekünk a zöldet használni, de nem gátlástalanul, hanem Istenre való tekintettel. Tehát szabad igenis élnünk az élővilággal, használnunk, de vasárnap, az ünnepnap annak is az ideje, hogy felszabadítsuk a természetet is. Magyarul, hogy engedjük lenni az élővilágot. És ma már nem akarok több csirkét levágni és hanem nézem. És olyan jó a vasárnap, ünnepnap, szabadidőben természetben lenni, és ott spirituálisan ott lenni. Engedni, hogy az Úristen adjon nekem nyugalmat, adjon nekem egy békességet, adjon oxigént, életkedvet. Tehát a természet is pihen, és olyan jó a természetben találkozni ezzel a megpihenő Istennel. Hát így szeretném megköszönni mindenkinek a mai figyelmét. Tulajdonképpen arról töprengtünk így együtt, mi rendes emberek, hogy pihenni kell. És a pihenés nem egyszerűen megállás, és nem csinálok semmit, hanem tudni kell ezt is okosan, igényesen művelni. Gondoljunk a családra, a liturgiára, az Istennel való kávézásra, a magányra, a testi-lelki felüdülésre, gondoljunk mindezekre igényesen művelni. És ha ezeket jól műveljük, akkor a hét első napja, a vasárnap, vagy az ünnepnapok, azok a hét nyolcadik napjává válnak, a megérkezés napjává, a beteljesülés napjává. Azt kell mondanom kicsit, hogy a mennyországnak az előízei lesznek ezek. Egy jó nyaralás, egy jó vasárnapi ebéd, előíze a mennyországnak. És azt kívánom, így pihenjünk, így nyaraljunk, így vegyünk részt fesztiválokon, hogy kicsit átragyogjon, mint egy fátylon, átragyogjon az, hogy az Isten országában milyen öröm, megérkezettség lesz. Szeretném befejezni szokatlanul most. Egy áriát fogunk meghallgatni Pavarottitól. Nem az opera az érdekes, és nem az ária az érdekes, hanem amit szeretnék, hogy meghallgatjuk ezt az áriát, és van egy csodaszép íve a dalnak, a Nessun Dorma, sokan ismerik biztosan Puccini Turandottjából. Nem a történet a fontos, meg most ezt hagyjuk, meg zeneileg hagyjuk. Van egy nagyon szép íve, hogy elkezd futni az ének, aztán picit megtorpan, és utána fölfut teljesen a csúcsig. És majd, amikor elhangzott az utolsó hang Pavarottinak a torkán, akkor fog beállni az, hogy mindenkinek libabőrös lesz, nem csak a keze, hanem az egész teste. Itt nem tudok időt mondani, egy másodperc, két másodperc, itt már nincs idő. Arra tessenek nagyon figyelni. Arra az utolsó hang után mi történik. Mert onnan tudom, hogy ha ez egy jó élmény, onnan tudom, hogy a mennyország nem lesz unalmas. Nem a nirvánát tapasztaljuk meg majd abban az egy másodpercben, odáig el kell majd jutni, nem azt abban a lebegésben a semmit, meg a szépet, a művészi szépet, nem, a mennyországnak az előízét is. Hát ez Pavarottinak sem adatott meg minden nap, tehát ez neki is egy élmény lesz, és nekünk mindegyikünknek egy csoda nagy élmény lesz. Innen tudom az ilyen örömökből, az ilyen élményekből, hogy Isten van, hogy élni jó, ez a teremtett világ, ezt szabad szeretni, és hogy a mennyország nem lesz unalmas. Nagyon köszönjük a figyelmet, most azt szeretném kérni, ez az egész 3 perc, tehát most tessék mindenki fészkelődni, amíg én megkeresem az áriát. Thank you.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.